és énekeljük első három, valamint hetedik és nyolcadik versét. A 255. énekünk első három versét és a hetedik, nyolcadik verset énekeljük. Az első vers így kezdődik: mely igen jó az Úristen dicsérni. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből, az első rész 17. versétől a 25. versig terjedő szakaszból. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele, első részében, a 17. verstől ezt olvassuk. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem, de nem bolondsággá tette Isten a világ bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartja meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botrányt, a görögöknek pedig bolondságot, ám de maguknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát szívünkben. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk téged, örökkévaló mennyei atyánk, mert ígéretedet valóra váltottad. hogy leszállsz és megszabadítod a te népedet. Köszönjük, hogy Krisztusban eljöttél közénk, hogy megszabadíts minket a bűnből, a kárhozatból, az örök életre, az Istennel való életközösségre, örök szeretet kapcsolatra. Köszönjük néked, hogy te elvégezted ezt a munkát, ahogy Izrael életében elvégezted, úgy végzed a világ végezetéig, és köszönjük, hogyha már ennek részesei is lehet mi magunk is. Köszönjük, hogyha már minket is megszabadítottál a bűnből, a vétkeinktől, az azok miatt ránk vár, és fölöttünk kimondott ítélettől, és köszönjük, átélhetjük, hogy már felmentettünk, és örök életünk és az atyának, a gyermekei vagyunk, akik bizalommal jöhetünk hozzá. Köszönjük néked, hogy téged szólíthatunk meg most is imádattal azért, mert szabadító vagy. És így tisztelhetünk, és így dicsőíthetünk téged. Kérünk téged, hogy ma is szállj le közénk, és szabadíts meg minket minden tévhitünktől, hamis gondolatunktól, rossz beidegződéseinktől, félelmeinktől is, gyászunktól is, aggodalmainktól is, és megkötözöttségeinktől is, és te tudnék, hogy mi mindől kell minket megszabadítani. Valljuk őtted is, hogy nincs más szabadító, egyedül te. Kérünk, Jézusunk, hogy szabadítóként légy jelen ma is közöttünk. És nem csak közünk, hanem minden templomban, minden gyülekezetben, ahol te igédet hirdettetik, ahol te megszólalhatsz, ahol emberek utánad vágynak, légy jelen ott is szabadítóként. Dicsőítsd meg magad, és adj szabadulást az emberi szíveknek, lelkeknek, életeknek. Köszönjük te néked, hogy meghallgatsz minket, és itt vagy velünk most is. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük a 166. énekünk első versét. A 166. énekünk első versét, ami így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből olvassuk, a 12. rész első két verséből. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap megérthettük, hogy Isten a bűn uralma alatt álló embert kiszabadítja a bűn uralma alól, és áthelyezi a maga uralma alá, azaz újjászüli. Ezt az ő szava az evangélium által viszi véghez, és ennek az a bizonysága, hogy az ember hitre jut. Hisz Jézus Krisztusban, hisz Jézus Krisztus evangéliumában, rábízza magát Jézusra, mint megváltójára, mint urára. Elhatárolódik korábbi önmagától, amikor is Jézusban olyas valakit látott, akit nem is ismert, nem is szeretett, nem is vonzódott hozzá. Elhatárolódik attól a korábbi viszonyulásától, hogy Istenhez se viszonyult szeretettel, bizalommal, hanem olyan bizalmatlanul, szeretetlenül, olyan magától távol lévőként kezelte ő. Az ember hitre jut, Jézus Krisztusba bízik, mint megváltójába, mint urába, az atya személyes közelségében él napról napra, hitre jut. Ekkor, amikor az ember hitre jut, akkor az egész valója, az értelme, az érzelme, az akarata is, mint egy kiszabadul a bűnnek az uralma, a meghatározó hatása, deformáló hatása alól, és felszabadul az ember. egy másik gondolkodás módra is felszabadul. Egy korábbitól eltérő gondolkodás módra szabadul fel. Ez veti fel azt az érdekes kérdést, hogy ezek szerint az újjászületett hitre jutott ember életében is van szerepe a gondolkodásnak, az értelemnek. Ennek járjunk ma utána. A hívő életben is van szerepe az értelemnek, a gondolkozásnak. Vannak, akik erre a kérdésre úgy válaszolnak, hogy nincs. Nincs szerepe a hívő életben az észnek, mert a hit és az ész, az értelem kizárják egymást. Lehetetlen Istenben értelmesen hinni. A hit ugyanis teljesen ilyen irracionális, értelmet nélkülöző valami. Az ember vagy a hit útját járja, vagy az értelem útját járja. A kettő nem megy együtt. Ennek a gondolkodásnak, testvérek, amelyik a hitet és a gondolkodást így elválasztja, élesen elválasztja egymástól, nem csak megkülönbözteti, elválasztja egymástól. Ennek a gondolkodásnak a forrása bizonyos Immanuel Kant, a königsbergi filozófus. És ennek az ő gondolatának, ami átjárta az egész európai gondolkodást, a magyarok gondolkodását is, de mindenhol a világon megjelent, ahol az ő hatása elért, hogy ha templomba megyünk, akkor az eszünket ki kell kapcsolni. Ki kell kapcsolni az eszünket, mert az ész nem illetékes ezekbe a vallási dolgokba, amikről a templomba szó van. Az ő nézetét, mármint hogy Kant nézetét, szépen kiegészítette egy bizonyos Schleiermacher nevű teológus, egy német romantikus teológus, rendkívül nagy hatása van a protestáns teológiában ennek az embernek, aki azt hozta be a köztudatba a 19. század elején, hogy a hitben, a hívő életben, a kegyes életben az érzelmeknek van kulcs szerepe, az érzéseknek. Ennek megint ugye a lecsapódása a mai emberbe, hogy a templomba menvén ott is érzelmeket keresünk. Érezni akarunk valamit, valami hangulatot szeretnénk. Kant azt mondta, ne gondolkozzunk, Schleiermacher azt mondta, érezzünk. Valamit érezzünk, a hit, a vallásos érzés tulajdonképpen. Aztán elmegyünk a templomba, és tényleg, ahogy letesszük a kabátot, vagy az esernyőt, úgy letesszük az eszünket is. Nagyon sok ember, remélem, Máté, nem itt vagytok, de sokan lehet, hogy ez egy ilyen berögződés, hogy egyszerűen leteszik az eszüket, ott már... Ott hagyjuk az ajtóba, fölakasztjuk a fogasra. Bejövünk, és akkor érezni akarunk. Valamit érezni, valami jó vallásos hangulatot. Ez kell nekünk. Úgy érezzük ezt, hogy ez kell. Akkor jó a prédikáció, hogyha jó vallásos érzések vesznek, a szeretet érzés, olyan béke érzés, ilyenek vesznek rajtunk erőt. Az a jó prédikátor, aki érzelmesen beszél, az érzelmeinkre tud hatni, megríkatott bennünket a tiszteletes úr, amikor azt mondta, hogy Nabukodonozor, ott az egykor egyszeri gyülekezeti tag. Jaj, de jó volt a prédikáció. Olyan szívhez szóló volt, ahogy mondják. Nem értettek belőle semmit, de olyan szívhez szóló volt. Meghatott bennünket. Ez egy jó prédikátor. Így tud beszélni. Jaj, de jó. Hát sokan így gondolkoznak, testvérek, és... Előfordul, hogy akik már maguk is újonnan született emberek, hitre jutott emberek, még ők is azt gondolják, hogy a hívő életben hát az érzelmek dominálnak, és az eszünknek itten nem sok dolga van. Az eszünket az iskolába használjuk, a hétköznapi életben, a munkahelyünkön, a laboratóriumban, a hivatalba használjuk, a tanulás közben használjuk, de a kegyességben, a hívő életben ennek nagyon elenyésző szerepe van. Mondják újjászületett hívő emberek is. Na most testvérek, igaz ez? Az egész, amiről eddig beszéltem, ez megállja a helyét a Biblia fényében, az írás fényében? Na nézzétek testvérek, hogy mi a helyzet. Először is a keresztény gondolkodásnak a jelentőségéről, másodszor a normájáról, harmadszor a következményeiről szeretnék egy pár szót mondani. Tehát a keresztény gondolkodás jelentőség, ez az első. Ha a Bibliát olvasgatjuk, ugye eljutunk Jézushoz. És az Úr Jézusnál feltűnik nekünk azért, hogy ő, amikor beszélt az emberekhez, akkor ő nagyon értelmesen beszélt. Lehet, hogy nem értették az emberek, de Jézus értelmesen beszélt az emberekhez. Értelmes információkat közölt, racionálisan beszélt. Hogyha vitázott valakivel, mert megtámadták, akkor racionálisan érvelt. Hivatkozott ószövetségi igehelyekre. Cáfolta az ellenfeleinek a meggyőződését, a gondolatát. Akart őket eljuttatni a hamis ismerettől egy igaz ismeretre, egy jó felismerésre. Jézus Krisztus, amikor azt mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, akkor hozzáteszi, hogy teljes szívedből, ahogy az Ószövetség mondja, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Az eszeddel is szeresd az Istent. Ennek pontosan ezt, ennek a jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Annyira fontos dolog. Nem csak arról van szó a hívő életben, már az Ótestamentumban sem, meg az Új Testamentumban sem, hogy az érzelmeinkkel úgy vonzódunk Istenhez, vagy vonzódunk Jézushoz, hanem az eszünkkel is szeretjük őt, az elménkkel, a gondolkodásunkkal is szeretjük őt. A csodálatos dolog, amikor az Úr Jézus találkozik a feltámadás után a tanítványaival, és azok ott csodálkoznak ő rajta, akkor... Mit csinál az Úr Jézus? Lukács evangéliumából olvassuk. Magyarázta nekik az ószövetségi írásokat, és megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írást, az írásokat. A gondolkodásukba, hogy így mondjam, egy világosságot hozott, hogy értsék az írást. Mert Jézus azt akarta, hogy értsék a tanítványai, mi is értsük az írásokat. Jézus egyáltalán nem volt, se kantiánus nem volt, se schleiermacheriánius nem volt, csúnyán mondtam. Egyik nem mondta soha, tegyétek félre az eszeteket. Nem mondta azt, hogy csak érezzetek. Használjátok az eszeteket. Racionális emberek legyetek. A tanítványok írásait, leveleit, ha olvassátok a Bibliába, ott is feltűnik, testvérek, hogy az apostolok egyáltalán nem voltak ilyen értelmet félre tévő emberek. A gondolkodás kikapcsolására sürgető emberek. Egyáltalán nem. Hiszen például Pál apostolt olvastuk itt a Római Levél 12. részéből, aki azt írja pontosan, hogy változzatok meg a ti elmétek megújulása által. Menjetek át egy gondolkodás mód belé, egy értelmi megváltozáson, megújuláson, majd erről még beszélek. És ebből fakadóan újuljon meg az egész életetek. Tegyétek félre az eszeteket. Dehogy is, hát abból indul ki a változás. Újuljon meg az eszetek, a gondolkodásotok. Mit mond Péter apostol az ő első levele első részében, ahol az elme felövezéséről, beszél. Azt mondja, beszél a tanítványoknak arról, vagy a keresztényeknek arról, hogy majd jön Jézus, vissza fog jönni Jézus, hogy magához vegye őket. Sok szenvedésben voltak azok az emberek, és ez nagy vigasztalás volt nekik. És akkor mondja nekik, hogy övezzétek fel az elmétek derekait, hogy mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus hoz nektek. Vagyis gondoljátok meg, fontoljátok meg, hogy Jézus jön és kegyelmet, üdvösséget hoz nektek. Értelmesen, racionálisan ezt fontoljátok meg, és gondolkozzatok ezen. És ne szabjátok magatokat, mondja, a ti korábbi kívánságaitokhoz, melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek. Most már tudósok lettetek idézőjelben, mert tudjátok az Istennek a terveit, jövőre vonatkozó. Fegyverkezzétek fel, illetve övezzétek fel a ti elméteket az Istentől jövő gondolatokkal. Hát testvérek, ugye az ember csak ennyit, ha tud a Bibliából, akkor már is kezdi érteni, meg érezni is, nem vagyok, és nem lehetünk érzelemellenesek se, de kezdjük érteni, hogy igenis, a keresztény életben van szerepe az eszünknek. Nagyon is fontos szerepe van az értelmünknek. Vannak, akik ellenére, ennek, mindennek ellenére elkezdenek bölcselkedni. És mondják, hogy itt van a példabeszédek könyve 3. részének az 5. verse, ahol olvassuk, hogy a magad értelmére ne támaszkodjál, ugye? Salamon mondta a fiának, tehát gondolkozz-e te hívő testvér, hogy mit mondott Salamon a fiának, azt mondja neked is, hogy a magad eszére ne támaszkodjál, vagyis ne használd az eszedet. De mit mond Salamon a fiának? Ha elolvassuk az egész igeverset, akkor kiderül. Azt mondja Salamon, bizodalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Vagyis arra akarja rábeszélni a fiát, hogy az Úrban bízva használja a fejét. Amit ugye ez a szegény Anselmus is már a középkorban kimondott, hogy a hit azért hisz, hogy megismerjen. Credo ut intelligam. Hiszek, hogy megismerje. Fiam, higgyél és használd a fejedet. És ne hit nélkül használd a fejedet. Ez, hogy a magad értelmére ne támaszkodj el, az azt jelenti, hogy ne hit nélkül használd az agyadat, a fejedet, az eszedet, fiam. Hanem a hit, az Úrba vetett bizalom, az ő szavába vetett bizalom legyen az elsődleges, a legmélyebb, és annak fényébe, vagy annak nyomán használd az értelmedet is. Az Úrra építsd a gondolkodásod, fiam, nem önmagadra. Ma, ha Salamon élne, azt mondaná, ne legyél, fiam, racionalista. Mondaná, legyél racionális, de ne légy racionalista. Racionalista ember az, aki az eszét isteníti, aki az eszét tartja az Istennek, a legfőbb tekintének. Amit én gondolok, az az igaz. Amit hamisnak gondolok, az nem igaz. Én mondom meg, hogy mi az igaz, meg mi nem igaz. Meg mi a jó, meg mi nem a jó. Ez az ember, aki a maga értelmére támaszkodik. És azt hiszi, hogy biztos talajon áll. Ne ilyen legyél, fiam, mondja ugye Salamon a fiának, hanem az Úrra támaszkodjon az eszed. Ezt az Úrba bízva használd, az Úr szerint használd, az ő igéje szerint használd a fejedet. Úgy gondolkozzál. De gondolkozzál, testvérek, hogyha valaki olyan útra téved, hogy nem akarja használni hívő emberként a fejét, akkor abból az emberből lesz egy ilyen érzelmi vagy misztikus keresztjén. Teljesen elmegy egy ilyen szerencsétlen irányba, amit már lehet látni az egész egyház történelemben, de ma is lehet látni sajnos konkrét esetekben is, hogy emberek nem akarnak hívő emberek nem akarnak gondolkozni, hanem minden áron ők érezni akarnak, és ilyen misztikus tapasztalatokra akarnak szerteni, és ezt keresgélik mindenhol. Egy csomó ilyen ember van a hídgyülekezete típusú, karizmatikus gyülekezetekben, akik nem érteni akarnak, hanem valami élményt, átélni valamit, átérezni valamit, valami hangulatot akarnak. Nem kell érteni, érezni kell. Ilyen misztikus élményhajkurászásba élik ki az életüket. Tisztelet a kivételnek, biztos van ott is kivétel. De ez nem jó út, testvérek. Ez elmegy az ilyen ember a rajongásnak az útjára. Egy bizonytalan érzelmeitől irányított keresztjén ember lesz, és tudjátok, ez egy borzasztó dolog. Mert az embernek az érzelmei, mindenki tudja, hogy milyenek az érzelmeink, hogy hol fönn vagyunk, hol jó, kicsit süt a nap, már mindjárt jobb kedvünk van, lemegy a nap, akkor rossz kedvünk van. Hogyha ez történik, jó kedvünk van, valaki mond egy viccet, elsírjuk magunkat. Milyen furcsa emberek vagyunk, ugye. Ilyen az érzelmeink, hol fönn, hol lent, aki az érzelmei irányítanak, mint hívő embert, az is ilyen, hol fönn vagyok, hol lent vagyok, hol itt vagyok, hol ott vagyok. Nem ez az Istennek az akarata, hogy mi ilyen misztikus, ilyen elrévedő, meg ilyen élményhajkurászó, meg ilyen titokzatos tapasztalatokra, meg hangokra hallgató, meg az érzelmeinktől ide-oda űzött, hajtott emberek legyünk. Nem. A kereszténységnek ez egy nem helyén való formája. Isten az értelmünkön keresztül közelít meg, szólít meg, akarja azt megújítani, és akarja az életünket is befolyásolni aztán. Józanságra akar eljuttatni. Józanságra. Na, van még néhány bölcselkedő keresztény testvérünk, aki azt mondja, hogy na ne, álljon meg a menet. Na, nézzétek, mit mondott Pál apostol a korintusi gyülekezetnek. Azt mondta, hogy az ige hirdetés bolondság. Ugye, mert ezt mondja az apostol, hogy tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által mentse meg a hívőket. Tessék! Hát Pál nem azt mondja, hogy az ige hirdetés egy bolondság? Amit ő mond, az egy irracionális, értelmetlen üzenet? Hát ő maga mondja. Pál, testvérek, valóban ezt akarta mondani? Nem ezt akarta mondani, testvérek. Kell olvasni a Bibliát alaposan, elmélyedni, és akkor megértjük, hogy mit akart mondani. Ő azzal találkozott, hogy amikor görögöknek vagy zsidóknak is hirdette Jézus evangéliumát, akkor azt mondták az emberek arra, amit mondott, hogy ez egy értelmetlenség. Ez egy irracionális dolog. Nem értették az emberek, hogy miről beszél. És rá mondták, hát ez egy bolondság. Pál ezt idézi, amikor azt mondja, hogy az igehirdetés bolondság. Amire ti azt mondjátok, hogy bolondság, az az Istennek a bölcsessége. Ezzel válaszol erre a minősítésre. Ez az Istennek a bölcsessége. És ti, akik azt hiszitek, ti görögök, hogy a ti filozófiátok az aztán a nagy bölcsesség, az a nagy racionális tudás, azt az Isten bolondsággá tette. Ti bolondságnak mondjátok az ő bölcsességét, ő pedig bolondságnak mondja a ti bölcsességeteket, a ti filozófiátokat. A Pál apostolnál, testvérek, az, hogy az evangélium bolondság lenne a szó olyan értelmében, hogy irracionális, észszerűtlen, az értelem által fölfoghatatlan dolog, erről szó sincs. Hiszen akkor ő maga nem magyarázta volna olyan világos, racionális módon, érvelve mellette, vitatkozva róla. Ezt az üzenetet így tárta, akár zsidók elé, akár görögök elé. Hányszor olvassuk, hogy ő az eszét használta, miközben prédikált, hiszen ahhoz, hogy valaki prédikáljon, mint ő is, úgyhogy ott közbe is szólhatnak, mert nekem könnyű dolgom van, mert nem szólhattok közbe. Bár néha közbe szólhattok, hogyha nagyon kedvetek van rá, felhatalmazlak benneteket. De Pálnak nem volt ilyen hallgatósága, mint ti. Azok ott ültek, azt, miket beszél ez itt? Mindjárt ugye kimondták a fejükbe. De ez valami bolond ember, honnan jött ez ide? Honnan szalasztották ezt a töpörtyű zsidót? Mit beszél ez itt? Mondtak mindenfélét rá. De miket beszél ez itt? Valami idegen istenségekről karattyol itt nekünk. Mi ez a beszéd, amit mondta? Tehát ebben nincs az a kifinomult nagy bölcsesség, amit mi a filozófusainktól megszoktunk. Hát mi ez, hogy Isten, meg Jézus, meg bűn, meg megváltás, meg újjáteremtés, meg halottak föltámadás? Mi ez az egész? Mit hetet, havat hordasz itt össze? Ugye közben is Pál ezeket nem csak úgy némán tűrte, hanem reagált ezekre. Válaszolt, vitatkozott a zsidókkal, vitatkozott a görögökkel. És az azt jelenti, hogy nem csak úgy az asztalra csapott kettőt, hanem érvelt az evangélium igazsága mellett. Racionális tevékenységet folytatott, és az emberektől, akik hallgatták, ugyanezt kívánta el, ugyanezt várta el. Gondoljátok meg ti is. Na testvérek, nem bolondság az evangélium, amiről mi beszélünk az embereknek. Az egy racionális dolog, egy racionális információ, üzenet. Egyáltalán látnunk kell, testvérek, a Szentírásban ezt, hogy igenis az észnek, az értelemnek, a gondolkodásnak szerepe van a hívő életünkben. Térjünk át a másik dologra, hogy mi ennek a gondolkodásnak a fő normája. A fő meghatározója. Erről már beszéltem, de újra aláhúzom ezt, hogy a keresztény gondolkodás fő jellemvonása, hogy meghajol Isten igéje előtt. Vagy úgy is mondhatom, Jézus előtt, de Jézus így megfoghatatlan, ő csak az igében megfogható, az ige előtt meghajlik a keresztény gondolkodás. Ez a fő, mit mond az ige? Nem az, hogy én mit gondolok, meg mit gondol másik, mit gondol a szomszéd, mit gondol a tévéfőnöke, mit gondol a nem tudom én kicsoda, mit mond az Úr? Ő szabhatja meg az én gondolkodásomat, és aztán a döntéseimet is, életlátásomat, erkölcsi értékeimet, ő mondja ki a döntő szót. Meghajolok az ő beszéde előtt. Most testvérek, ez a reformációnak a mondása, hogy szól a szkriptúra. Ez ezt jelenti. Egyedül a Szentírás. Vagyis egyedül Isten igéje. Szabhatja meg a mi gondolkodásunkat és egész életünket. Ez a norma normans, a legfölsőbb norma. Mi ezelőtt meghajlunk. Meghajolsz ezelőtt? Ha meghajolsz, keresztjén ember vagy. Ha nem hajolsz meg, még nem vagy keresztjén. Az leszel, de még nem vagy az. az a fajta gondolkodás, amelyik nem hajol meg az ige előtt, a Biblia tekintély előtt, nem mondható még kereszténynek. Vagy legalábbis csak alapos megfontolással. Mert előfordulhat, hogy egy keresztjén ember meghajlik az ige előtt úgy általában, de egyes konkrét dolgokban még nem hajlik meg. De mégis azért bennünk van, ha keresztjének vagyunk, az a vágy, hogy, és az a gondolat, hogy amit Isten mond, az a legfontosabb. Lehet, hogy nem bírjuk egyik-másik szavát még elfogadni, de már akkor is az ő szava a legdöntőbb a számunkra. Már úton vagyunk, hogy minden előtt, amit mond, meghajoljunk. Az legyen a legfelsőbb tekintély a gondolkodásunkban, mit mond az Úr. Erre testvérek, hogy így mondjam, nem csak az ige vagy a lélek kényszerít minket. Mert maga a Szentlélek is pont ezt munkálja bennünk, hogy meghajoljunk az ige előtt, Isten szava előtt, de erre kényszerítenek minket testvérek a tapasztalatok is. Vagyis, hogy így mondjam, a keresztény ember nem csak úgy vakon hajlik meg Isten szava előtt, hanem a tapasztalatok is arra kényszerítik őt, hogy meghajoljon az Isten szava előtt, az Isten beszéde előtt. Most ha példát kellene mondanom, akkor mondok is, Newton nehézkedési törvényét, ugye, ami uralkodik ezen a földön. Elég nehéz vitatni, hogy a törvény jól írja le azt, amit tapasztalunk. A törvény igazságának a bizonyítékai körülvesznek minket, mert azért nem repül ez itt el, meg én se, azért nem lebegek, meg ti se, mert érvényes ez a törvény. Tapasztaljuk, hogy érvényes a törvény. Nem csak azért fogadjuk el a Newton törvényét, mert Newton azt mondta, és hát Newtonnak akkora tekintélye van, hogy azelőtt nekünk meg kell hajolni. Nem csak Newton miatt hajlunk meg a törvény előtt, hanem a tapasztalatok is arra kényszerítenek, hogy igen, ez igaz ez a törvény. Azért tudunk itt ülni. Isten igéjével is így vagyunk, testvérek. Mi elfogjuk, hívő emberek vagyunk, keresztények vagyunk, meghajolunk az ige tekintélye előtt, Isten szavának az igazsága előtt, elismerjük, hogy az igaz. Isten tekintély alapján elhisszük, hogy amit mond, az igaz. Meghajlunk előtte. De a tapasztalatok is arra kényszerítenek, hogy meghajoljunk előtte. És testvérek, ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy a hívő ember tapasztalja az igének az igazságát. Napról napra tapasztalja. Nem csak Isten szól az igéje tekintélye mellett, hanem a valóság megtapasztalása is. Például azt mondja a keleti gondolkodás, a távol-keleti gondolkodás, hogy a jó és a rossz, az igaz és a hamis közt tulajdonképpen nincs különbség. Mert relatív az, hogy valami jó vagy rossz. Ez így van, testvérek? Tényleg relatív? Relatív az, hogy most ide jössz, és nem rohan beléd egy autó, vagy beléd rohan egy autó. Ez ugyebár relatív. Hát szerintem ez egyáltalán nem relatív. És egyáltalán nem relatív, hogy most egy hideg vízzel teli edényből öntelek le vízzel, vagy egy lobogó forró vízzel teli edényből öntelek le vízzel. Mert mindenki ösztönösen a hideg vízet valahogy még csak elbírjuk, ugye a hideg vízes zuhany, de a forró vizest, a lobogó forró vizet, azt menekülünk tőle. Ösztönösen is, mert nem mondhatjuk, hogy mindegy, hogy relatív minden, ez is, hogy ez forró, meg az is, hogy hideg. Nem, egyáltalán nem mindegy, hogy most még itt ülünk, ellopják az autódat, vagy nem lopják el. Nem lehet mondani, hogy minden relatív. A Biblia azt mondja, hogy egyáltalán nem relatívak a dolgok. Vannak jó és vannak rossz dolgok. A keleti gondolkodás nem egyezik a valósággal, a tapasztalatunkkal. Az egy bolondság, amit mondanak. És mégis emberek ott hódolnak ennek a nagy tudománynak, amit nem tudom, kitalált ki. Menjünk, legyünk krisnások, meg legyünk hinduisták, meg igen, mert ez a csodálatos nagy eszme, hogy minden mindegy. Hát egyáltalán nem mindegy. Akik ezt hiszik, maguk se tudnak így élni a saját eszméjük alapján. Mert a valóság cáfolja őket. Nem is csak a Biblia cáfolja őket. A Biblia is. De a valóság cáfolja, a hétköznapi élet kézzelfogható tényei ellenük vannak. Ugyanúgy, testvérek, mint itt volt ez a marxizmus-leninizmus, ugye? A kommunista nagy eszme. Hát, de csodálatos volt. Hallottuk, hogy csak kis idő kérdése, és mindjárt itt lesz a földi paradicsom. Leszáll a földre a mennyek országa. Na, aztán kezdtek rájönni, maguk a gondolkodók, akik ezt vallották, hogy hát ez így nem lesz ez így nem jó. Megpróbáljuk, kiírtjuk a fél népünket, a háromnegyed népünket, akkor se fog létrejönni, mert valahogy ez valami mindig megbukik. Min bukik meg? Az emberen bukik meg. Az ember természetén bukik meg, az egész nagyszerű eszme. Mert az ember soha nem lesz önzetlen magától. Szeretetteljes, megbocsátó, hogy bemegy a boltba, és ó, hát nekem csak egy fél kiló almára van szükségem, de hogy lesz? Mert állandóan gyűjtünk, és habzsolni akarunk, és nem fél kilót viszünk, hanem az egész ládát el akarjuk vinni magunkkal, ha ingyen van. Márpedig a kommunizmusban ugye ingyen van minden. Mindenki annyit vesz, amennyi neki. Testvérek, nem csak a Biblia mondott ellen ennek a szép eszmének, hanem sajnos a valóság szirkjein porrázúzódott. Tönkrement, elsüllyedt. Nem bánjuk. Bár még néhányan mindig ragaszkodnak hozzá. A Biblia, testvérek, a csodálatos dolog, hogy a tapasztalatunk is megerősíti. Most valaki megpróbál a Biblia alapján élni a párkapcsolatát. Menni fog? Menni fog, testvérek. Egész más jellegű lesz az embernek a házassága, ha a Biblia normái szerint éli. Lehet élni a házasságot a Biblia szerint? Vagy azt kell mondani, így nem lehet élni. Hát ez így, hát ne, így lehet. Egyedül így lehet jól élni, boldogan élni a házasságot. Gyereknevelés. Hát így aztán a gyereket nem lehet nevelni, hogy a Bibliában van, ugye? Így nem. Hát ez mindenhogy más, hogy ahogy a Spock doktor mondta, meg a Freud doktor mondta, meg a nem tudom ki mondta, úgy igen. Meg ahogy Manci mondta az RTL klubban. Nem, testvérek. Illetve lehet úgy is nevelni, csak olyan eredménye lesz, amilyen. Látjátok, mi a fiatalságunk. Csodálatos, tényleg. De ha az ige szerint neveljük, hát lehet az ige szerint is nevelni. Még oly csetlőn, botlón, nyiklőn, nyaklón, de mégis az ige szerint is lehet valakiket nevelni. És abból jó lesz. Nem lehet az ember becsületes, ahogy az ige mondja. Dehogy nem lehet. Értsétek tehát, testvérek, hogy az ige elfogadásában minket persze, hogy segít az, hogy sőt. Hát azon múlik, hogy az Úr azt mondja nekünk, hogy ez az én beszédem, és ő maga meggyőz arról, hogy bízzunk az ő szavába, és hajoljunk meg, és engedjük, hogy azáltal irányítsa mi életünk, gondolkodásunkat, életünket. De amikor ezt ő teheti, akkor tapasztaljuk is, racionálisan tapasztaljuk, hogy lehet így élni. Az életünk tapasztalata is amellett szólnak, hogy nekünk el kell fogadni az igét, és meg kell hajolni előtte. Most testvérek, ez, hogy valakinek az ige így meghatározhatja az életét, az nem egy olyan nagyon könnyű dolog sokszor. Az sokszor nagyon nehéz helyzetekhez juttatja az embert. Kétségtelen. Gondoljatok Lutherre például, őt még egyszer idézni fogom ma. Ugye Luther azt mondta a Wormsi birodalmi gyűlés előtt, hogy engem, mondta ott át körülötte 1000 katolikus pap, meg néhány római katolikus főúr, király, és nem tudom kicsoda, azt mondta ott át egy maga, néhány kis szerzetes, ott aki vele egyetértett, az is ott volt, és azt mondta, hogy amíg meg nem győztök engem a Bibliából vett éjszokokkal, ugye skolasztika kora vége, éjszokokkal, értelmes okokkal, a Bibliából, addig én nem fogadom el, amit mondotok, mondta. Nem fogadom el, amit mondotok, mert az én eszemet, értelmemet, gondolkodásomat és lelkiismeretemet az ige tartja fogva. Az igét tekintem a legfőbb tekintének, és az határozza meg az én gondolkodásomat, és nem az, amit ti itt mondotok nekem. Mert amit mondotok, az nincs összhangban az igével. Egyébként, testvérek, ez egy nehéz helyzetet eredményezett az ő életébe. Ugye, menekülnie kellett Wormsból, és aztán majdnem megölték. El kellett rejtőzni, el is rejtették, hála Istennek. De ez egy konfliktusos élet, hogyha valaki meghajlik az ige előtt, és úgy, de mégis ez az élet a valódi élet, az igazi élet. Akkor hittel meghajlok az ige előtt, és engedem, hogy az befolyásolja a gondolataimat, és úgy döntök az élethelyzetekbe. Egyébként Luthernek ez a példája, ez arra is jó, hogy érzékeljük, testvérek, azt, hogy az ember az egyházi méltóságok előtt se kell, hogy meghajoljon. És sokan így vannak, hogy jaj, hát olyan szép ruhája van. Ó, hát olyan szép kalapja van neki, hát jaj, hát ott áll az ablakban, olyan kedvesen mosolyogva integet nekünk meg, nem tudom. Biztos, hát amit ő mond, azt az Isten mondja. Nem, testvérek. Nem, ez el kell felejteni. Luthernek is volt egy ilyen bácsi. De nem, nem. Voltak piros ruhások is. Lehet akár fekete ruhás is. Nem az a lényeg, testvérek, hogy valaki milyen a hierarchiában, a papi rendben milyen pozícióban van, milyen címe van, hogy professzori címe van a teológián, nem az a fontos, hanem mondja a hívő elméje, mit mond az íge. És ha valaki az ígével ellentétes dolgot mond, és ez világos, egyértelmű, akkor nem kell elfogadni, hogyha nem tudom én, kit csodának tartják is az illetőt mások, akár a tömegek is, ha százezrek vagy milliók ott esdekelnek előtte térdre hullva, mi akkor se esünk, mert az Isten előtt esünk egyedül térdre, az ige előtt esünk térdre. És szembeszállunk akár az egész világgal, mint Luther, ha arról van szó, hogy a világ mást mond, mint amit Isten igéje egyértelműen és világosan mond. Lehet, hogy mágiára tesznek minket, szavak mágiájára, vagy börtönbe zárnak minket, akkor se vagyunk hajlandók behódolni. Mert a mi elménket is az ige tartja fogva. Most testvérek, mi a legfőbb gondolkodás, keresztény gondolkodás legfőbb jellemzője? Ez, hogy az ige tartja fogva a mi elménket. Nézzük testvérek az utolsó pontot, hogy mi következik abból, amit elmondtam. Ha az értelmünket testvérek az ige irányíthatja, akkor az ige által a mi gondolkodásunk megújul. Ezt mondja Pál, változatokra ti elmétek megújulása által. Megújul a gondolkodásunk. Megújul a gondolkodás. Az a szó, amit itt használ az apostol, a megújul szó, az azt jelenti, hogy van valami, ami elromlott, és aztán megújul. Tehát nem egy abszolút új dolog jön létre, hanem az is lehet megújulásnak nevezni, hogy valami nem volt, és aztán egyszer csak lett. De itt Pál apostol, erre is van egy görög szó, amivel ezt kifejezi. Valami egy új dolog, ami nem volt még, soha, egyszer csak ott van, lett. De itt Pál ezt másik szót használ, anakainosz, ami csak a Bibliában szerepel, csak a keresztjének használták ezt a szót. Az elme van és megújul. Valami, ami van, és egy nagy, gyökeres megújuláson megy keresztül. Mint amikor mondjuk restaurálnak egy házat, hogy van egy régi ház, ami nagyon le van romolva, de nem akarják lebontani, és akkor restaurálják. Mint egy megújítják azt a meglévő házat. Ugyanígy van az elme is, hogy miközben hallgatjuk testvérek az Isten igéjét, mint hívő emberek, mint újjászült emberek, halljuk, értjük, az elménkre hatással van, megújítja a gondolkodásunkat. Az igének ez a csodálatos hatása, testvérek. Felolvastuk azt az igét, amikor Mózes bedobta a fát a keserű vízbe, és az meggyógyult. Ez kicsit egy kép, de jó kép, hogy Isten az ő igéjét beveti a mi lelkünkbe, és a mi keserű értelmünk, a mi romlott értelmünk elkezd meggyógyulni. Elkezd megjavulni. Ez a gondolkodás megújulása, testvérek, ez egy csodálatos dolog, és Calvin azt mondja, föl is írtam a papírotokra, hogy lássátok, hogy amikor Pál ezt a szót mondja, akkor ezzel arra is utal, hogy az eszünknek megújul, annyira rossz állapotban van, hogy megújulásra van szüksége. Ó, mennyire megromlott a mi értelmünk, ha egyszer meg kell újítani. Mennyire romokban van, mennyire rosszul gondolkozunk, hogyha meg kell azt már újítani az Úrnak. Azt hiszük, hogy mi nagy elmék vagyunk, meg nagy okos emberek, meg nagy bölcsek. De hogy vagyunk? Meg kell újítani mi elménket. Romokba vagyunk. Megújult testvérek az ember lelke az Úrnak az igéje által. Most erről, amikor így ezen gondolkoztam, eszembe jutott, hogy Isten a legnagyobb elmeszakértő. Ugye, van ilyen elmeszakértők, lélekgyógyászok, akik... Ugye, hogy majd mi meggyógyítjuk a ti lelketeket, eszeteket, értelmeteket. Hát ki a nagyobb az Úrnál? Senki, testvérek. Ő a legnagyobb elmegyógyász. Akkor is, ha kevesen keresik fel, hogy ő gyógyítgassa meg, ő újítsa meg az emberi gondolkodást. Ő a legnagyobb elmegyógyász. Mi a gyógyszere? Az ige. A szava. Az evangélium. A szava. amiben benne van az igazság, a kegyelem, a békes, minden benne van, a hatóanyag. Meggyógyítja, ettől testvérek nem leszünk még betegebbek, ugye, mint sok szegény ember, aki mindenféle gyógyszereket kezd szedni, aztán azok teszik tönkre. Próbálja az elméjét valahogy reparálgatni, aztán egyre jobban tönkre megy. Az ige nem teszi tönkre az ember elméjét. És tudjátok most mi hol vagyunk? Egy elmeosztályon, ez is eszembe jutott, hogy egy elmeosztályon ülünk, ahol az Úr gyógyítgatja a gondolkodásunkat, úgyhogy jó helyre jöttetek velem együtt. Itt vagyunk, az a gyülekezet, a közösség, az az elmegyógyászat, ahol az Úr szava szól és gyógyítgatja a mi gondolkodásunkat. Megújítja a gondolkodásunkat, hogy máshogy gondolkozunk, mint korábban. Most ez a megújulás, testvérek, ez nem a furcsa dolog ez, de nem az agyunkba történik. Ez elmegyógyászat, az Úr elmegyógyászata nem az agyunkba kotorászik, hanem az értelmünkbe, az elménkbe. Furcsa dolog ez talán, hogy az ember tud gondolkozni az elméje, az agya nélkül is. De a Biblia szerint így van. Istennek sincs teste, olyan értelemben nincs agya neki is, mint nekünk, ilyen fizikális agya. Ő lélek, azt mondja a Biblia. És mégis tud gondolkozni. Hogy lehet az? A halottak hogy tudnak emlékezni? A Bibliában halottak szólalnak meg, és emlékeznek dolgokra. Mint a gazdag például, a gazdag és Lázár történt. Hogy lehet az? Lélek agy nélkül gondolkozik, emlékezik, tud valamit? Igen, testvérek. Furcsa dolog ez. A lelkünk, az elménk gondolkozik. Agy nélkül is. Valamiért szüksége van az agyra, hogy ez mi, ez most hadd ne menjünk ebbe bele, mert ez egy titokzatos dolog, de valamiért szüksége van a lelkünknek az agyunkra, az agysejtjeinkre. De enélkül is tud gondolkozni az agyunk. Furcsa dolog. Isten, testvérek, nem az agyunkba kotorászik, itt a kémiai, meg biológiai struktúránkba, hanem ő a gondolkodásunkat, a lelkünket gyógyítgatja az ige által. Milyen csodálatos dolog. Az igéje által gyógyítgatja, nem az agyunkat, a lelkünket, az elménket, az értelmünket, a gondolkodásunkat. Csodálatos dolog ez, testvérek. Az igazság, az ő szeretete van benne, újra mondom, az igében, és újítja a gondolkodásunkat. És minél inkább újítja a gondolkodásunkat, annál inkább leszünk, másik bibliai fogalommal élve, bölcsek. Bölcsek leszünk. Az az ember, testvérek, akinek az Isten az ige által formálja a gondolkodását, azt az embert nevezi a Biblia bölcsnek. Nem azt, akinek 1000 iskolája van, meg nem tudom hány papírja, hanem akinek az ige befolyásolja az értelmét. Bölcs emberek. Egyszerű falusi emberek is lehetnek. Isten szerint bölcs emberek. Tapasztaltatok is talán ilyet, de nem arra a bölcsességre gondolok, hogy most valaki nagy élettapasztalatra, hanem az, hogy az ige ott van, ott él benne, és hisz azokban az igékben. És van egy bölcsessége, Istentől eredő bölcsessége, hogy látja a dolgokat maga körül, az embereket, az eseményeket, hogy értékeli, hogy dönt bizonyos élethelyzetekbe, az Isten által meghatározott gondolkodás tükrébe. Nem futkár az áldon a Bibliához, hogy mit akar az Úr, azt egy igét, Uram, valamire. Nem. Van, amikor futkároz, és az igét vizsgálja, hogy Uram, ebben a helyzetben nincs világosságom, nincs bölcsességem, segíts! De csomó kérdésben nem kell az igéhez futni, mert minél bölcsebb valaki, minél inkább az ige által meghatározott a gondolkodása, annál inkább látja, hogy mi a helyes döntés, mi a helyes út, mi a helyes tanács, amit valakinek adnia kell. Ha él bennetek az ige, bölcsekké tesz benneteket. Hány ige szól erre? Nem is akarom ezt fölidézni se. Pál apostol az elme megújulásáról beszél. Nézzétek megint Luthert. Hogy változtatta meg az ige a gondolkodását? Pontosan melyik levél? A római levél. Ez az ember mit csinált? A Bibliát olvasgatta. Ott volt egy Biblia valahol leláncolva a kolostorba, oda ment, azt kezdte olvasgatni. Persze beszélgetett is egy-egy szerzetessel arról, amit olvasott. De egyszer csak megértette a római levél első részéből az evangéliumot. Megértette az evangéliumot, hogy Isten szereti őt, anélkül, hogy ő neki teljesítenie kéne valamit. Isten Jézusért szereti őt, elfogadta őt, megbocsátotta a bűneit, örök életet, megvilágosodott előtte, és azt mondja, akkor, mint hogyha a sötétségből szabadult volna a fényre, mint hogyha a láncok hullottak volna rá, akkora nagy felszabadulást élt meg az eszébe, az érzelmeibe is. Fölszabadult ez az ember. És utána, testvérek, egy teljesen újszerű módon kezdett el teologizálni, gondolkozni, beszélni, prédikálni, élni. Mert ebből az új gondolkodásmódból, amit kapott, amit tanult, egy újfajta életmód is következett. Most így vagyunk, testvérek, mi is, hogy Isten, aki megújítja az értelmünket, fokozatosan, folyamatosan újítja, általa egy teljesen új életre visz el, juttat el bennünket, egy teljesen új életvezetésre, életmódra, magatartásra, viselkedésre tanít meg bennünket. Befejezem azzal, hogy mindezek alapján már látjátok azt, és értitek, hogy a keresztény élet, testvérek, az nem úgy alakul ki, hogy felveszek ilyen külsődleges szokásokat. Én most bejövök ide a templomba, fölveszem a palástomat. Na, lehet, hogy valaki így ugye gondolja, hogy a kereszténység az azt jelenti, hogy felveszek bizonyos szokásokat. Mostantól templomba járok, mostantól imádkozok, mostantól megtérek, mostantól nem tudom én mit csinálok, és akkor csinálom, ameddig az erőm bírja, amíg tart a lelkesedés. Ez, testvérek, olyan, mint a tanmesében, van egy ilyen tanmesénk, ugye a bujufa, egy mese sorozat egyenesen, amiben van egy szó egy majomról, aki bebújik egy oroszlán bőrbe. És kezd mindenhol járni, jönni, menni, és kezd üvöltözni, mint egy orosz, mintha ő egy oroszlán lenne, és egy csomó állatot becsap, kivéve az oroszlánt. Az oroszlán meglátja, és széttépi. Oroszlánbőr ide vagy oda. Hiába üvöltözik, hiába... Az oroszlán nem lehetett félrevezetni. Hát sok embernél a kereszténység, testvérek, sajnos ennyi. Fölveszek bizonyos, a kereszténység oroszlán bőrébe belebújok. De belül nem vagyok oroszlán. Az igazi keresztény élet, testvérek, az innen indul, bentről indul. Az elménkből, a lelkünkből indul. Mélyről indul. Kezd megújulni a gondolkodás. Az ember egyre bölcsebbé válik az Isten igéje által. Máshogy látja a dolgokat, máshogy értékeli a dolgokat, az embereket, önmagát, Istent, az eseményeket, az élethelyzeteket, amibe bekerül. Teljesen más, egy belső szüksége van az igére, a közösségre, a szolgálatra, az éneklésre, az együtt imádkozásra, egy belülről jövő, mélyről fakadó dolog, amiből kijön, kihajt a keresztény élet. Nem fölül, kívülről ránk veszik, aztán utána kimegyek, és leteszem, hanem belülről jön, és én a munkahelyemen is keresztény vagyok, és nem tudom, hol is keresztény vagyok. A börtönbe is, vagy a halálos ágyamon is, a beteg ágy mellett is. Értsétek, testvérek, hogy Istennek ez az akarata, ez a szándéka, hogy megújítson minket a gondolkodásunkba, és abból kifolyólag a döntéseinkbe, az egész életvitelünkbe egy metamorfózison menjünk át, ahogy mondja Pál, egy megújuláson, megváltozáson menjünk át. Nos, kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgálva mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy szólsz hozzánk a Biblia által, értelmesen, világosan. Köszönjük néked, hogy megértettük, hogy a keresztény gondolkodás kulcsfontosságú. Hitéletünkben, kegyességünkben az értelmet használnunk kell. Nem istenítenünk, hanem használnunk. Köszönjük, hogy megértettük azt is, hogy a te keresztény embereid, a hívő keresztjének, azok gondolkodásában a te szavad, a te igéd, az a legfőbb norma, amihez mindent mérnek, amit nem lehet felülbírálni, ami az abszolút tekintély. És köszönjük, hogy megértettük, hogy ebből fakad aztán a keresztény élet, a megszentelődés folyamata, ami tart egész életünk végéig, míg meg nem halunk. És köszönjük, hogy egyszer majd elérjük a tökéletességet a te országodban, feltámadáskor. Köszönjük néked, Uram, hogy te tanítgatsz minket szeretettel, türelmesen, és kérünk, hogy segítsd, hogy meg tudjuk érteni, amit nekünk ma meg kellett érteni, el tudjuk vinni a szívünkben. Segíts bennünket, hogy hadd legyen haszna annak, amit hallottunk. Kérünk téged arra, hogy a te vigasztaló szereteteddel vedd körül a gyászolókat, ígéd, drága szava, legyen nekik vigasztalásul, erősítésül, és adjon nekik békességet, amikor szerettükre gondolnak. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk gyülekezetünk építkezéseiért. Kérünk, hogy vidd teljesedésbe a templom építés dolgát, kirendelve mindent, ami ahhoz még a továbbiakba is szükséges. Imádkozunk hozzád, hogy te old meg a kisteleki helyzetet is, és add, hogy ott is előrelépés történhessen a te akaratod szerint, a te dicsőségedre. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a szenvedő embertársainkért, a betegekért, akik közülünk valók, vagy nem közülünk valók. Gyógyító szereteteddel lépj közel hozzájuk, és engedd, hogy a te közelségedet átélhessék a beteg ágyukon is. Imádkozunk a fiatalokért, akik jönnek ide a gyülekezetbe, akár idősebbek, akár egészen kicsik. Kérünk, hogy a gondolkodásukat te határozd meg, te irányítsd a te igéd által. Abból a velük született romlottságból te gyógyítgasd őket, és te add, hogy újjászületett, megújuló értelmük lehessen. Kérünk, hogy áld meg bölcsességeddel a szülőket, akik gyerekeket nevelnek, hogy ne a világnak szolgáltassák ki a gyerekeiket, hanem a te igédnek elsősorban. Köszönjük néked, hogy eléd tárhatjuk egész gyülekezeti életünket, az egyes alkalmainkat is. Kérünk, mindig legyél közöttünk a te bölcsességeddel, a te szereteteddel, a te igazságoddal. Köszönjük, hogy így jössz velünk a hétköznapi életünkbe, és így bízhatjuk most rád magunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek a következőket. Hirdetem, hogy az elmúlt héten halottunk volt, Isten vigasztalását kívánjuk hozzátartozóinak. Mészár Lajosné Juhász Margittól búcsúztunk, akit 88 esztendős korában szólított el közülünk teremtője. Január 11-én 13 órakor az újszegedi református temetőben búcsúztunk tőle. Az Úr adjon békességet lányának, családjának, elhunyt fia és családjának, unokáinak, dédunokáinak, az egész ismerősöknek, minden rokonságnak. Isten vigasztalását kívánjuk. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy pontos dátumot nem tudok, de a közeljövőben lesz dr. Veres Lászlónak a temetése, akit ugyancsak elszólított az ő ura, és nem tudom még, hogy pontosan mikor lesz a temetése, illetve a búcsúztatása. Ő volt a kálvintéri gyülekezetnek a gondnoka éveken, vagy talán évtizedeken keresztül. Gondoljunk imádságban az ő itt maradt özvegyére, családjára. Hirdetem a testvéreknek a heti alkalmainkat, ma délután házaspári kör lesz. Nálatok lesz János, Pauk János testvérünkéknél. 4 órakor lesz, szeretettel hívjuk a házaspárokat, de ha valaki csak egyedül tud eljönni, azt is ugyanolyan szeretettel várjuk. A kisgyerekes szülők is jöhetnek, a gyerekekről gondoskodunk, és védjük őket, és vigyázzuk őket a parókián, oda kellene őket behozni a lenti szintre, és akkor ott lesz már, aki vigyáz rájuk, és akkor a kisgyerekes szülők is el tudnak jönni egy kicsit a gyerekeiktől. Tehát őket is szeretettel hívjuk, és várjuk erre a ma délutáni alkalomra. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időbe tartjuk meg az alkalmainkat, és jövő vasárnap, ha Isten éltet, úrvacsoraosztást tartunk. Erre is készüljünk. Hirdetem végül, hogy a templom építkezésünk szépen halad. Eljutottunk oda, hogy megrendelődtek a burkolatok is a templomba. Azt ígérik, hogy hát attól függ, hogy mikorra tudják leszállítani, mert Németországból hozzák ezeket a burkolatokat, fel kell dolgozni őket, legalább egy 3-4 hét még. Úgyhogy János, azt kérnénk is tőled, hogy az itteni igazgatósággal légy szíves, közöljed ezt, hogy még legalább, én azt gondolom, hogy február közepéig, vagy lehet, hogy még végéig is itt kell maradnunk. Mert egy bizonyos idő, míg meghozzák, és aztán még lerakják, az se két nap lesz, és így néz ki ebbe a pillanatba ez a helyzet. Imádságba gondoljunk erre a dologra is. A másik, amit a testvéreknek el kell mondjak, hogy Kistelek a mi szórványunk. És ebben a kisvárosban ugye hallották a tévében is, hogy eléggé súlyos problémát okoz, meg a környékén is a belvíz. Most hát nyilván ennek is hatására, sőt elsősorban ennek hatására az ott lévő épületek súlyosan megrongálódtak, az egyházi épületek. Ben vannak a város központjába, az egyiknek kidőlt a fala, a tűzfala, még jó, hogy nem emberre dőlt, félig meddig az utcára is kijött a vályog épületek, több mint 100 éves vályog épületek, és nem bírták tovább a víznek az ostromát. Az ugye szüntelen megemeli, visszasüllyed. Hát odáig jutottunk ott egyébként, hogy a békáknak is prédikáltam, mert ott kuruttyoltak egyik-másik istentiszteleten a padlódeszkák alatt. Úgyhogy eléggé méltatlan is volt, és de hát ez volt. Ott sokkal kevesebb testvérünk van, ugye egy 10-15 ember jár templomba. Van egy gyerekistentisztelet is, amit tartunk ott immár egy pár hónapja. Hála Istennek ott a közösségi házban 4-5 nagyon kedves gyermek összejön, és nagyon érdeklődők, és néha járok oda esketni, temetni, keresztelünk is hébe-hóba, tehát van ott reformátusság, meg a környéken is van legalább 450 református azon a pusztaszer, baks, és ez az egész környéken, de hát igazából azáltal, hogy nincs ott lelkész már mennyi ideje, Györgyike néni? 20, hát, hogy 79-ben jöttek be. Tehát azóta ott önálló lelkipásztor nincs, és ez mindig megvisel egy gyülekezetet. Egy kicsit szétszóródott. Na most úgy terveznénk, hogy először is le kell bontanunk azt az egész házat, mert nyilván életveszélyessé nyilvánították az egész, minden épületünket. Le kell bontani mind a két hatalmas épületet, és a helyükre kell egy új objektumot építenünk. Úgyhogy egyik templomépítésből kijutunk, s a másikba meg éppen beleesünk, ha Isten is úgy akarja. Egyelőre egy olyan 6 millió forintba kerül az épületek lebontása. Hát ez most nem gondolom, hogy a testvéreket terhelné. Persze, hogyha valakinek fölösleges milliói vannak, akkor oda is lehet most már adni, nem csak ide. De hát ez itt lenne elsősorban szükség, hogy befejezzük a mi építkezésünket. És imádkozzatok azért, hogy Isten akár az egyházunktól, akár a helyi önkormányzattól, vagy más állami forrásokból is kirendelje először azt, ami a bontáshoz kell, hogy utána majd aztán azt is kirendelje, ami az építéshez kell. Minden esetre szeretnénk oda a helyi testvérekkel egyeztetve egy szép kis templomot építeni, egy kis lelkész lakással, és még egyéb más épületeket is, ami szükséges mellé tenni, hogy ott egy kis missziói központ jöhessen létre. Ahol egy lelkész van, aki mögött ott állunk, akit mi innen is segítünk, akár lelkiekbe, akár anyagilag is, hogyha éppen úgy adódik nekünk is, tehát és tovább tudja vinni azon a vidéken a misszió munkáját. Hadd juttassam eszetekbe, hogy annak idején a mi gyülekezetünk is így keletkezett. A Kálvin téri gyülekezet hozott minket létre annak idején, vagy Bakó László volt az akkori lelkész itt Szegeden. Az ő gondolata volt, hogy legyen egy új szegedi gyülekezet, ti központ, ahonnan kijárnak a szórványokba a lelkészek. És aztán most itt vagyunk, hogy itt már van egy gyülekezet, egy új templomot tudtunk építeni, és reméljük, hogy most mi tovább tudjuk ezt plántálni, tovább tudjuk ültetni, Kistelekre is, mégis egy város, egy regionális központ, egy jó közlekedéssel, jó adottságokkal megáldott város. Turisztikai központok vannak a közelében, amik jól elérhetők, tehát egy jó és fejlődő város, akik járnak oda, azok tudják ezt. Hát, ha tényleg most ebben a rosszban, ami történt, ott van a jó, és valami új indulhatott el. Gondoljatok erre a kisteleki ügyre, felelősen és imádságba az Úr előtt hordozva. Őket is, meg minket is, akiknek ezt az egész ügyet most intéznünk kell. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 372. énekünket lapozzuk fel. 372, és énekeljük ezt bezárva Isten tiszteletünket, 372. Ennek a kírtól eltérően csak az 5. és 6. versét énekeljük el. 5., 6. versét, az 5. vers így kezdődik, vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, világosítsd meg elménknek nagy sötétségét. Utána a himnuszunkat énekeljük. Áldás, békesség!